Ez itt a Barongoló az Inforádióban, a stúdióban Ifjú György, a vendégvállalóportál turisztika igazgatója. Hova tovább?
Menjünk-e például Rákos Csabára, majdnem azt mondtam, hogy Rákos Borzasztó.
A távolság? Az eljutási körülmények?
Igen, nagyon könnyen ki lehet jutni, és már is mindenkinek mondom, hogy a legegyszerűbb felszállni egy vonatra, és vonattal ki lehet menni, 20 perc alatt kint van az ember, nem kell busszal lötyögni, forgalomba semmi, leszáll a vonatról, besétál, 5 perc alatt ott van a Rákoscsabai református templomnál, aminek az az érdekesség, hogy bár maga a templom 1904-ben épült, szintén neogótikus stílusban, kint egy nagyon letisztult, nagyon szép stílusban, egy csodálatosan szép orgonája is van, nagy templom egyébként, érdekessége az, hogy a templom építésekor megtalálták annak a Árpád-kori vagy kora középkori templomnak a maradványait, amely ezen a területen, a mai református templom területén állhatott. Igaz, hogy akkoriban ezt a város részt még Csaba Rákosának nevezték, ugye a fővárosnak ez a része, volt az egész része volt a Rákosok. Hát tudjuk nagyon jó, mai napig is ugye rengeteg Rákos nevű előtagú városot láthatunk.
Előtagú városokban van lehet Rákot fogni, tehát azért?
A nevét egyébként a Rákos patakról kapta ez a terület, ami feltételezhetően onnan kapta a nevét,
hogy sok volt benne,
a rák, ami azt lehet mondani, hogy természetes, mert abban az időben ezek a vizek tiszta vizek voltak.
A rák meg szereti.
És a rák meg nem marad meg, csak a tiszta vízön. Középkorban is állt itt templom, maga a református templom pedig egyik a legrégebbinek, ami itt épült, nem a most látható, hanem az elődje, a legrégebbi református temploma volt Pestnek, 1631-ben épült, és lényegében aztán a 19. század végére olyan rossz állapotba került, hogy át kellett építenünk. Akkor már két-három kedvenc templomban voltam, és akkor ugorjunk egyet a Tövis utcai templomig. A két világháború közötti időszakban az 1930-as években alkotó művészeket, vagy a művészek egy jelentős csoportját úgy hívták, hogy a rómaiak. Azokat nevezték így, akik mindegyike volt Rómában rövidebb, hosszabb ideig ösztöndíjjal, és akiknek a művészetére jelentősen hatott az itáliai művészettel való megismerkedés. Ezek a rómaiak a 30-as években jó néhány műalkotással gazdagították nem csak a fővárost, hanem az országot is. Közöttük az egyik legjelentősebb, vagy talán a legjelentősebb művész, én számomra mindenképpen Molnár C. Pál volt, aki egészen különleges tehetségű festő és grafikus volt. Érdekes elmondani róla, hogy hosszú ideig nem is tudta róla a környezetese, hogy fest, mert az Est című lapnak például alig volt olyan száma, amiben nem jelent volna meg a grafikája. Egy ilyen nagyon könnyedkező, humoros grafikákat készített, és hát csodálatos képeket festett. A Tövis utcai templomot azért említem, mert ez nem csak a Molnár C. Pál miatt, hanem itt az úgynevezett római iskolának 4-5 tagja is felvonul különböző képeken, illetve maga az épület is ebben az időben keletkezett.
Félix atyával, a templom igazgatójával Gál Ildikó készített interjút.
A Tövis utcai templom kívülről is igazán gyönyörű, de a belseje azt gondolom, hogy még szebb. Az igazi harmónia teszi varázslatossá. A nagyméretű freskók és művészi szobrok alkotói szinte kivétel nélkül a római iskola mesterei. Pontosan kik festettek a templomban?
Molnár C. Pál szerintem övé a leghíresebb Szent Ferenc és Krisztus freskója. A történet szerint a kőműves nem tudott olyan gyorsan vakolatot vinni a falra, mint amilyen gyorsan készítette ezt a remek freskót. Utána számomra legjobban sikerült freskó Jeges Ernőnek Árpád-házi Szent Erzsébet Warburg várából való kiűzése. Azután megtalálható még Pleydel Jánosnak a freskója, aki IV. Béla lányait, Árpádházi Szent Margitot, Árpádházi Szent Kingát és Boldog Jolánt festette meg. Ugyanígy itt található ugye Szilágyi Jánosnak a freskója, Mária minden kegyelem közvetítője címmel. Azután Heinz Heinrichnek Pádolyi Szent Antalról készített freskója, Istokovics Kálmánnak a Bajron Szent Paskárról készített freskója, ami természetesen a leghatalmasabb és talán a legszembeötlőbb, az Kontrű Bélának a szentélyben lévő hatalmas kapisztrán freskója, amint Nándorfehérvár előtt Szent Misét mutat be. Hát a festményt, mivel most nincs a szemünk előtt, nem akarom részletezni, de ez a leghatalmasabb és legmonumentálisabb a templomunkban. Az ő felesége, Kontoli Bénáli Fuchs Hajnalka festette a üvegfreskókat, vízszintes helyzetű üvegfreskókat, a mennyezetfreskókat, a 7-tizedes ferences rózsafűzérnek a titkait. Igen, jó sikerültek, igen, kedvesek.
Milyen stílusban készültek ezek a képek?
Ezek a képek mind a római stílushoz tartozó stílusra készültek, és hát a római stílusról művészettörténészek jóval többet tudnak mondani, mint én. Trecentótól a olasz új klasszicizmusig, a Novecentóig mindenféle stíluselem megtalálható ezekben. Ezek nem absztrakt freskók, ezek önmagáért beszélnek, önmaguktól magyarázat nélkül is érthetők, és mondanak mindig valamit a néző számára.
A templom belseje nem is olyan régen, de megújult.
A templom freskói azok még az 50-es években elkészültek, és természetesen, hogy a 90-es évek végén megtörtént azoknak a restaurálása, és készült egy újabb freskó is az orgona szekrények közötti dekorit üvegablak helyébe, egy üvegfreskó, a megdicsőült Krisztust ábrázolja, és Páros Annának a műve 2002-ben készült.
Én úgy tudom, hogy 1998-ban szólalt meg a templom új orgonája. Mi lett a régivel?
A régi orgona az nagyon egyszerű orgona volt, abból a használható sípokat felhasználták. Az hát csak orgonának nevezték, úgyhogy a harmóniumnál többet érő valami volt, de nem volt igazi orgona. Az új orgonát, az két manuálos és 22 regiszteres és 1500 sípos orgona. A pécsi orgonaépítő manufaktúra készítette, Kárpáti József orgona művész diszpozíciós terve alapján 1997-ben és 98-ban, amint összet említeni. Szép számmal járnak ide hívek. A vasárnapi szintmisék eléggé látogatottak, főleg a 8:30-es, 10-es, 12-es, de a többi is elfogadható.
A hírek után a műcsarnokba látogatunk a Lüktájmász kiállításra.